A nap vendége. Háttérelemző műsor minden nap a 6 órai hírek után. Itt a Trend FM-en.
Újból köszöntöm kedves hallgatóinkat, a mikrofonnál Szajlai Csabát hallják, a nap vendége pedig Kecskés András közgazdász, egyetemi tanár, és a témánk az, amivel elindultunk a műsor első részébe, jelesül a világgazdasági folyamatok alakulása, azon belül is Donald Trump gazdaságpolitikájának effektjei. Nézzük most ezt az effektet első körben a mi kontinensünkre vonatkoztatva, hogy látod?
Hát én is köszöntöm azokat, akik esetleg közben csatlakoztak a műsorhoz. Európára gondolsz? Európára ugye sokan mondják azt, hogy a világgazdasági versenyben egy nagy súllyal bíró kontinens, tehát nagy piac, ugye sok 500 millió emberről van szó, erős országok, korábban jóléti államok, de mégis lemaradtak a tech versenyben. Ugye Európának megvannak a sajátos problémái, amikkel mindig is küzdött, nyersanyagszegénység bizonyos területen, a nehéz földfémek, csak északi és nehéz hozzáférhetősége, így a chipgyártásban való mérsékelt, kompetitív jelleg. Ugyanakkor most, hogy fordul a kocka, és Trump elhidegül, és úgy fest, hogy bizonyos tekintetben hajlandó lenne Európát magára hagyni, vagy cserben hagyni, Európának ugye egy szabad keze is nyílik, mégpedig az, hogy elkezdett más világgazdasági régiókkal üzletelni, és egyoldalú előnyöket biztosíthat magának az Egyesült Államokkal szembe. Nem tudom, emlékszel-e, de életünk első interjúit még a meghiúsult TTIP-ről, vagyis ugye a transatlanti kereskedelmi partnerségről tartottuk így egymással. Tehát nem olyan régen, ugye 2016-ban még ott tartott a világ, hogy
az Atlanti-óceán partján, igen, az Atlanti-óceán partján lévő két nagy gazdaság között egymással fog kooperálni.
Igen, tulajdonképpen egy birodalom leszünk. Most már ott tart a világ, hogy lehet, hogy Indiával fogunk mondjuk az autóiparban és a piacok tekintetében kinyílni. Tehát Európának ez egy borzasztó nagy lehetőség, de föl kell fejlődni az innovatív területen, mert Európa erre nem fordított kellő figyelmet. Én azt hiszem, hogy ennek az az oka, hogy Európa katonapolitikailag biztonságban érezte magát. Lehet, hogy most tőlem egy olyan megközelítést fogsz hallani, amit mások nem nagyon vallanak, mert én ezt elég határozottan gondolom közel 10 éve, de az elemzők részéről ezt nem nagyon hallom. Tehát a hadseregről mindenki azt hiszi, hogy az arra van, amire az oroszok is tartják, hogy felvonuljon a Vöröstéren, meg néha, hogyha konfliktus van, akkor beavatkozzon, lerohanjon, lüljön. Nem. A hadsereg irgalmatlan gazdasági és technológiai innovációnak az inkubátora. Amikor a védelmi képességek érdekében fejlesztesz, az sokkal erőltetettebb ütemben teszed, mintha más célok érdekében fejlesztesz. Tehát érdekes módon...
Hát reméljük, hogy a pacifista vállalatvezetők is hallgatnak bennünket, mert egyébként ez is vitatém állandóan közgazdászi vállalatvezetői körökben.
Ezen óriási vitákat lehet csinálni, de a tények azok makacs dolgok. 1944-ig, amíg az oroszok meg nem szállták a romániai olajmezőket, axiomatika volt a világgazdaságban, hogy szénhidrogének nélkül nem mennek a járművek. John Lukács írja, hogy Hitler mérnökei, nem a tábornokai, hanem a mérnökei másfél évvel hosszabbították meg a világháborút szintetikus üzemanyagokkal. Ez azért fontos, mert mai napokig, hogyha hadászati céllal és nemzetbiztonsági céllal fejlesztünk, az a fejlesztés gyorsabban és sarkalatosabb célok érdekében komolyabb odafigyelés mellett megy végbe, és Európának szerintem nem kellett erre odafigyelni. Tehát Európában nem volt hadi, ipari, kézzel fogható fejlesztés, ha összevetjük Kínával, Egyesült Államokkal, de még egyébként az oroszokkal is, csak Oroszországban kiderült az ukrán háború kapcsán, hogy akkor a korrupció mellett történt ez a fejlesztés, hogy nem igazán hasznosultak a ráfordított források. De az Egyesült Államokban ott pont erről van szó. Hát ha csak magát az internetet, a World Wide Webet nézzük, az is egy hadi technológiai fejlesztés polgárosított változata. Tehát az, hogy most te meg én internetet használunk, az annak köszönhető, hogy ezt korábban hadászati célokra és szűkebb körben kifejlesztették.
Németország egyébként tervezi, hadipárnak a elképesztő fejlesztését,
ami ugye
amire megint, ugyancsak nem volt példa, ha már
1945 óta.
Távatot, igen.
Igen, tehát ugye nagyon érdekes dolog, mert én próbálom mindig a hallgatóimnak is azt tanítani, hogy miért fontos a történelem, miért fontos a kultúra, és miért fontos a világ kulturális és geopolitikai nagy egységeinek a megértése, amikről én szerencsétlen generáció vagyok, mert az 1990-es években a Fukuyamai tételek nyomán, amiket egyébként félreinterpretálnak, de azt tanultuk, hogy hát vége a történelemnek, nem számít, hogy régen volt pravoszláv világ, angolszász világ, germán, német világ, hogy Európában mik voltak a nagyhatalmi központok, mert most minden egyfajta globális és egységes irányba halad. Míg ugye most jön elő, amit egyébként előhoztál, hogy a németek is egy lényegben ugyanabban a gazdasági régióban gondolkodhatnak, mint a második világháború előtti korszakban, vagyis, hogy Németországnak szüksége van Európára, de egy örök kérdőjel az orosz nyersanyaggal való kapcsolata, és hogy Németország, ha nem az Egyesült Államok védi, mert ugye ez 1945-ben jött létre ez az állapot, előtte Németország kis megszakításokkal általában magát védte. Akkor viszont Németország fölfegyverkezik. Ugye minden ilyen időszakban Németország fölfegyverkezett. Fölfegyverkezett a napóleoni háborúk idején, fölfegyverkezett az 1870-es francia háborúban, az első világháború.
Sétlenül arra asszociálok, hogy mit számít az elmúlt 70 év, hogyha ilyen távlatokat nézünk történelemben.
Azért akartam ezt kiemelni, mert óriási pénz. Tehát például, amikor Németország a Vilmos császárféle birodalomban fegyverkezett, akkor úgy hívták Németországot, hogy a kartelek földje, de ami német brendet ismersz, az a hadiiparral beszállítói viszonyban áll. Tehát a Kruppéktól kezdve később a Henschelig, a Porsche ugye párdusztornyokat gyártott a tankokra, tehát a gazdaság az hadipar.
Sőt, még a divat tekintetében
hát
a
ugye
Bosch
az SS-nek a Boss gyártotta az egyenruháit. Szóval én ezért mondom neked, hogy Európából a hadigazdaságnak ez a fajta polgári innovációs kiterjedése hiányzott. Most ez lehet, hogy meg lesz, ugyanakkor ebben, és ezt el kell ismerni, Európa elmaradásban van, és azért én ilyenkor mindig azt mondom, hogy üssön át a morális, az etikai érték, és mondjuk azt, hogy legyen ez fölösleges, és ne legyen rá szükség, és tényleg csak a gazdasági externáliáit élvezzük majd, mert ha itt ez arra irányul, hogy Európának tényleg meg kell védenie magát, az viszont egy nagyon szoros és nagyon politikai jellegű együttműködésre szorítja a kontinenst, ami lehet, hogy tényleg nem fog tetszeni az oroszoknak, és konfliktusokban nyilvánulhat meg. Penge élen táncolunk. Ugyanakkor szerintem a német autóipar kaphat egy lendületet, mert a német autóipart részint a német politika saját butaságából adódóan eltemettük. Tehát ugye össze-vissza rángatták a kormányt, hogy stílszerűek legyünk. Először le akarták állítani a dízeles, majd a benzines autót. Aztán kiderült, hogy mégsem olyan hatékony ez az átállás.
Hát és maga, ha belegondolsz, tulajdonképpen, bocs, hogy megszakítalak, de hát a belső égésű motorok a lelke a német autóiparnak, hiszen amiben különleges, meg speciális, Németország, a német gazdaság, a feldolgozóipar pont ez. Ezt meg a tengeren túl is elismerik egyébként, bármilyen nem is népszerű ott a dízel, de maradunk továbbra is a témánál, Németország és Európa pozícióját tekintve, mi van még, ami
az, hogy egyébként visszahozhatja a britteket az együttműködésbe, ez az új helyzet.
És ez egyébként nem gondolod úgy, hogy a brittek átmennek a tengeren túlra?
Azt gondolom, hogy a Brexit minden irányba a britteknek adott lehetőséget, tehát a brittek a korábbi és a nemzetközösségi és a korábbi birodalmi országokkal tudnak kereskedni, Európával most már megint tudnak kereskedni, sőt a katonai együttműködési kényszer az közelebb hozhatja a kereskedelmi szálakat is, és Amerikával is tudnak kereskedni, mert lényegében nem köti őket semmilyen egységes uniós vám, vagy más tarifa, vagy megállapodás.
Hát kérlek szépen, amire utalagadsz itt most hirtelen, jobb szó nem üt az eszembe, közgazdasági lexikomból kicsempészve, tehát Európát egy kvázi önkonvergenciára készteti az Egyesült Államok gazdaságpolitikája?
Igen, de ez azért akkora nagy szám most, mert mi, hát az ember élet rövid, és mi abban az időszakban nőttünk föl, amikor ez pont nem így volt, de általában viszont meg így volt. Tehát Európa történetében soha nem az volt a kérdés, hogy önkonvergencia van-e, hanem hogy ez milyen hatalmi centrummal valósul meg. Tehát amikor Napóleonról beszélsz, amikor Vilmos császárról, vagy Nagy Frigyesről beszélünk, de akár luxemburgi Zsigmondról magyar vonatkozásban, ez mind-mind az európai önkonvergencia, csak más hatalmi centrummal. Nekünk nagy büszkeség, hogy Zsigmond idején ez magyar hatalmi központtal ment, de utána is ment valahogy. Ezzel csak azt akarom mondani, hogy nem olyan ördögtől való az a gondolat, hogy Európa termeljen, kereskedjen, együttműködjön, és védje meg magát.
És hogy látod, van potenciál a vén kontinensben?
Hát én arra leszek kíváncsi, hogy ami ennek az európai történelem során mindig a gátját szabta a nemzetállamok egyéni, egyedi érdekei, ez nem is egyéni, ez ugye ország érdekei. Ezek a 21. század már globalizált és kissé oldott trendjeiben most vannak-e annyira lazák, hogy áthidalhatók-e? Mert Európa gyakorlatilag az elmúlt 600 év történetében a világ vezető ereje lehetett volna, ha nem önmagával háborúzik. Csak ugye pont amit mondok, a hatalmi központért való ringbeszállás, németek, angolok, franciák, ez mindig lehetetlenné tette, hogy Európa hosszan tartósan a világ ura legyen.
A beszélgetésünk elején említetted, hogy Donald Trump a dollárnak a gyengítésre játszik. Most ebből, ez a logika menti jutunk el odáig, hogy szerinted mi vár az euróra? Hogy látod a... Ugye az euró dollár keresztárfiam sztoria az mindig érdekes, és általában pontosabban korábban az 1.40-es határ volt, aminél úgy leragadtak az elemzők. Te hogy látod a kérdéskört?
Olyan jót kérdezem, mert azt mondom, hogyha tudnám, akkor rádióba se járnék, hanem csak a devizapiacokon kereskednék.
Egyébként kérlek szépen, akkor valami kis proficiát.
Hát tegnap adtam éppen befektetési tanácsot, és akkor azt mondtam, hogy én jelenleg azt csinálnám, miután ugye a Berkshire Hathaway és Warren Buffett és több befektetési alap is ezt csinálja, és egyre többen hívnak erre föl, hogy legyen készpénze a befektetőnek, ezért én egyrészt venni... Ugye?
Ismét a cash is king?
Cash is king, ugye eddig volt a cash is trash, most a cash is king. Hát ez van gazdasági válság és polikrízis esetén, de amit akarok mondani, hogy én egy portfóliót ilyenkor, és ez már válasz lesz a kérdésedre, úgy rendeznék be, hogy körülbelül 35-40%-ban menekülő deviza jelesül svájci frank. Akár még egyébként japán jen is kaphatna a portfólióban részt, de szinte egyenlő arányban vennék most dollárt vagy eurót, pontosabban a kettőt egymás mellett, és lehetőségeimhez képest sajnos, vérző szívvel, mert hát magunk ellen beszélek, de szórnám a forintot. Miért? Mert valóban a dollár gyengül. Ugye most Trump politikája ezt a káros externáliát képezte. Az euró ennek megfelelően tud erősödni. De érdekes módon a forint nem veszi ki a részét ebből, tehát ugye az eddigi gazdasági tendenciában axióma volt, hogyha dollár gyengülés van, az forint erősödéssel jár. Most ugye azt látjuk, hogy a forint ezzel együtt is tud elég gyenge maradni.
Hát kérlek szépen, direktben azt látjuk, hogy a Donald Trump által bejelentett vámintézkedések hatására látványosan elkezdett gyengülni a forint árfolyama.
Igen, mert egy kitett gazdaság vagyunk, és az a probléma, hogy 2022 óta olyan magok kelnek ki most a magyar gazdaságban is, amik ugye az euró övezethez képest felerősítették a forint gyengeségeit. Mert amikor jól ment a motor, ugye én például klasszikusan, ha emlékszel a vitáinkra, inkább forint párti voltam, mert azt mondtam, hogy egy ilyen túlhevített időszakban, mint a 2010-es évek, célozzuk be Ausztria utolérését, célozzuk be az előzést, de ehhez jó gazdasági környezet kell. Most, amikor fordultak a dolgok, most az a dilemma, hogy be kéne vállalnunk a gazdasági lassulást az egyensúlyi mutatók érdekében. Ez nagyon fontos gondolat, mert ugye nálunk az egyensúlyi mutatókkal van gond, viszont ha az egyensúlyi mutatókat beállítjuk, akkor bukjuk a növekedést. Ezért a forint szükségszerűen gyengülni fog ugye az euróövezet devizájához képest, függetlenül attól, hogy a dollárral mi van, és ez lényegében a forint portfóliónak a minimális szinte a napi fizetési kötelezettségek kielégítésére korlátozott szerepét jelenti.
Tehát a régi vitánk felemelegítés apropóján mondom, hogy továbbra sincs céldátum az euró magyarországi bevezetésére.
Hát nem is reális, tehát ugye amikor erről lehetett reálisan beszélni, akkor még ez egy legitim vitapont volt, hogy egyáltalán érdemes-e most, amikor bizonyos tekintetben nagyon jól jönne, hogy lenne euró, akkor valószínűleg azt lehetne mondani, hogy jó lenne, de már nem reális. Viszont ugye például itt az interjú előtt a 2010-es évektől tartó üzleti sikerekről, növekedési sztorikról, vállalati ügyekről beszélgettünk éppen egymással. Azok a jól felhevült és gazdaságilag nagyon klassz időszakok euró alapon nem biztos, hogy Magyarországon létrejöttek volna. Ez nagyon érdekes, mert most itt is olyat mondok, amit más nem szokott, mert ugye Magyarországon a gazdasági elemzésnek van jobb meg bal oldala, és ugye ilyen értelemben mondjuk egy bal oldal biztos, hogy azt mondaná, hogy már Ádám Éva óta euró kellene, és hülye az, aki forintban gondolkodik, míg ugye a jobb oldal nyilván ilyenkor azt mondaná, hogy hát a forint a forint. Én azt mondom, hogy megvolt ennek az értelme, hogy a gazdasági abban a turbó fejlődés időszakban megvolt annak az értelme, hogy a forintot használtuk. Szerintem ez extrát rakott a dolgokhoz. Ami a probléma, hogy 2022 óta bizonyos ezzel járó veszteségeket le kellett volna nyelni Magyarországon, és ha lenyeltük volna időben, bizonyos problémák már nem léteznének. Szerintem görgetjük most ezeket a gazdasági problémákat, és ez most már az eurótól szerintem eltávolított minket, de az ország kockázatot bizony befektetési célpontként is felerősítette. Mire akarom kihozni? Hogy Isten mentse meg minket attól, hogy a három nagy hitelminősítő közül kettő leminősítse Magyarországot a befektetésre nem ajánlott kategóriába. Mert ilyenkor ez úgy működik, hogy utána az intézményi befektetők, menedzserei nem a saját döntésük alapján, a befektetési politikájuk előírása szerint, és hogy a jogász nyelvén mondjam, ugye beperelhetnek, ha nem azt teszed, hogy kiszórod a forint alapú befektetéseid egy részét, ez pedig tovább.
Hát ezt tényleg következem be, de ez lesz már a műsornak a végső mondata, és hogyha már Amerikával kezdtük és folytattuk, azért tegyük hozzá, hogy a hitelminősítők is amerikai tulajdonban vannak. Nagyon szépen köszönöm, András, hogy bejöttél hozzá, megtiszteltél bennünket. Tehát a napvendége Kecskés András közgazdász egyetemi tanár volt, a mikrofonnál Szajdai Csabát hallották, hallgassanak bennünket továbbra is.